Szövetség az életért. Böjte Csaba atya gondolatai a Mária Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm Mária Rádió kedves hallgatóit innen Csíksomlyóról. A ferences provinciánkot ugye Szent István királyról nevezték el, és hát ilyen Szent István király napja környékén mindig szokott lenni egy ilyen találkozó továbbképzés nekünk, ferences szerzeteseknek. Ebédszünet van. Nagyon szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Ugye erre a hétre leginkább Szent István ünnepe nyomja rá a bélyegét. Ez a nagy ünnep ragyogja be ezeket a napokat. Szent István volt, amikor egy egész hetes ünnepet tartott a Kárpát-medencébe a magyarság Szent István tiszteletére. Szent István számomra nagyon-nagyon sokat jelent, és nem csak azért, mert, hogy mondjam, provinciánk védőszentje, meg ugye a magyar nemzet védőszentje, hanem elsősorban azért, mert hasonlít ő a boldogsághoz, szűzanyához, Isten akaratát teljesítette. Igazából mindannyiunkhoz szól az Úr, valamit mindenkitől kér, kisebb, nagyobb feladatokat. Hát a szűzanyától azt kérte, hogy a kis Jézus szülje meg, nevelje fel szeretettel, türelemmel. Ugye gazdag ifjútól is kérte Jóisten valamit, hívta, hogy jöjjön vele, építse az Isten országát, de sajnos ő nem mert menni, megpicsaklott, ő hazament, ő inkább megtartotta a parancsokat, vagy hogy mondjam, élte maga a nyugodt, békés életét, de igazából nem indult el. De mostan, ha megnézzük, Szent István királytól is kért a Jóisten egy feladatot. Egy álmot álmodott az ő lelkében. És ez a nagyszerű ember mert igen mondani. Maga már a megnősülése is, ugye, hogy a népe ellenségéhez, a bajorokhoz, ugye a nyugati lovagokhoz elmegy. Bejelentkezik. Hát biztos volt, akik ottan fintorogtak, volt, akik mindenfélét mondtak, és hogy szerette megismerkedni Gizellával, aki akkor éppen szerzetes nővér akart lenni, de ezt ágába se volt neki férhez menni, és úgy is írja az életrajza, hogy egy kolostor udvaron kerengőbe bent ott a fák között imádkozott. És ugye hát Istvánnak megengedték, hogy oda menjen, ő lerakta a fegyvereit, hátrahagyta a kíséretét, és egyedül, hogy mondjam, oda ment az imádkozó jövendőbeliéhez, megállt mögötte, várt, hogy befejezze az imáit, majd ajándékokat adott neki, kedveskedett, elkezdett udvarolni, és végül meghódította, és igazából nagyon komoly vetétársa volt, mert hogyha a kedves nővér akar lenni, akkor maga Jézus volt a, hát hogy mondjam, a vetélytársa Szent Istvánnak, és nem csak ő meghódította, hanem több gyereket is szült Gizella neki. A másik dolog, ami nagyon-nagyon szép, ugye tudjuk, hogy Szent István, hát álmaihoz, terveihez mennyei segítséget is kért, és tudjuk jól, hogy Szent István korában, hát nem a Szent István volt a magyar nemzet védőszentje, hanem Szent Márton. Tehát Szent István Szent Mártonnak ajánlotta az ő országát, koronáját kezdetén. Tehát, hogy mondjam, 40 év után lett aztán abból Szent Istvánból szent, és csak később lett a magyar nemzet védőszentje. Én gondolom, Szent Márton senki nem küldte el nyugdíjba, úgyhogy ma is én úgy tekintek rá, mint a mi népünk egyik nagyon fontos patronusa, védőszentjem. És hogy Szent Márton miért pont Szent Márton kérte Szent István? Hát egyfelől nagyon szép az, hogy az ő felesége Gizella anyai ágon, hát frank volt, hát Burgundiából származott, és onnan hozhatta magával a Szent Márton, ugye franciáknak a frank birodalomnak a védőszentje Szent Márton volt ebben az időben, tehát hozta magával a a kultuszát ennek a Magyarország területén született, de a római korba élt, még a római császárok korába élt, és tábornoki rangig vitte fel, tehát nagyon magas kitüntetéseket szerzett, és ő lett a császári hadosztálynak a testőrgárdájának a vezetője. Tehát a legelitebb, hát ez a, ők voltak az akkori kommandósok, annak a előjárója, vezetője volt. Most képzeljük magunk el ezt a száfa termetű hatalmas embert, ahogy, hát hogy mondjam, akarattal, erővel mozgatja az ő hadseregét. És megtörténik a katasztrófa, hogy betörnek a frankok a római birodalomba, és a császár maga vezeti a hadjáratot ellenük. Csata előtti este nagy ajándékozás, hát ilyenkor ugye, tehát abban az időben nem az elvégzett munka után adták a prémiumot, akkor is adtak, hanem még előtte is adtak, hogy jobb szívvel menjenek a csatába, és Márton, Fenn Márton ekkor mondotta, hogy hát a mi úrunk Jézus Krisztustól azt tanultuk, mindannyian keresztények vagyunk, hogy az ellenséget nem legyőzni, hanem meggyőzni kellene. Tehát nem elpusztítani, hanem integrálni. És hát azt hiszem, az nagyon komoly vita lehetett ott abban a parancsnokságban. Végül a császár úgy döntött, hogy Márton fegyver nélkül egyedül szembe megy az ellenséggel, és hogyha nem lesz sikeres az ő beszéde, akkor elkezdődik a csata. A római légiók azért erre fel voltak készülve, hogy lehet egy-egy egész népet kiirtani, a gallokat, meg másokat sajnos azért, ez tény, az történelmi tény, hogy ezt megtették. És hát ugye nem tudjuk, hogy pontosan mit beszélt Fenn Márton a frankokkal. Nem tudjuk, hogy milyen kár, hogy akkoriban nem voltak ilyen paparazzik. Tény az, hogy Fenn Márton lemond a rangjáról, aznap elmaradt a csata, lemond a tisztségéről, és elmegy, hogy a frank népet megtanítsa a Krisztus szeretetére. Még a pogányoknak szent, hát akkor még nem volt Szent Márton, tehát apostola lesz. Előre világja, aztán felszentelt papként, végül mint püspök, eléri azt, hogy tényleg a frank törzsek szépen szerre megtérnek, letelepednek, és a római birodalomnak, hogy mondjam, nem ellenségei, hanem támaszai lesznek. Hát tudjuk jó, hogy 800 olyan nagy Károly, hát maga ő hozta létre a pápai államot. Meg. De ott volt legalábbis a létrejötténél. Tehát, hogy a nyugati kereszténységet igazából a frankok azok, akik hosszú évekig vitték, tehát a legkedvesebb lány az egyháznak, hát a francia lovagok voltak. És az igazából Szent Márton imájából, szeretetéből, elmélkedéseiből, prédikációjából születtek. Nagyon-nagyon döbbenetes, érdekes dolog. És Szent István tudatosan ezt a Szent Márton kéri fel Pannonhalmán, és ugye ott a nagy kolostor Szent Márton tiszteletére van szentelve, és egész Kárpát-medencébe, Székelyföldön is több Szent Márton, Csíkszent Márton, meg mindenféle helység van, ahol igazából tiszteljük, szeretjük őt. Franciaországban olvastam, hogy több mint 700 vagy 800 templom viseli az ő titulusát. Igen. Tehát Szent István király nem csak, hogy mondjam úgy, ilyen politikai kalandor volt, hanem ő tudatosan építkezett. És ő nekiáll, és ugye bíztatja a népét, hogy minden 10 falu építsen egy templomot. Ezt így kimondani nagyon egyszerű. Történészek szerint közel 2000 olyan templomot tartanak számon Kárpát-medencébe, ami Árpádhoz, Árpád leszármazottaihoz, tehát Szent Istvánhoz köthető. Tehát 40 év az egy hosszú idő, de akkor is ilyen mennyiségű templomot megálmodni, megépíteni, felszentelni, működtetni. Mert ezt így könnyű kimondani, de gondoljunk csak arra, hogy hát könyvesek kellenek, ácsok, asztalosok, kovácsok, mennyi szakember kell, ami nincs. Még a mai világban is ez egy nagyon nagy probléma. Tehát a régi templomokat kiveszelni, rendbe rakni, az is egy nagyon nagy kihívás, nem hogy újakat építeni, és akkor gondoljunk csak arra oltár is, szentkép és szobor és kehely és misekönyv és stb. És akkor apuk, hát ugye, akik ezt a szolgálatot ellátják, és püspökök, és akkor szervezik, és irányítsák, és elég talpra esett ahhoz, hogy mondjam, mindezt koordinálni tudják. Döbbenetes, nagyon nagy munka. És hát persze nem csak templomok épülnek, hanem iskolák, és városok, és püspökségek, és paloták, és... Én azt gondolom, azt a pezsgést, ami akkor 2000 évvel ezelőtt volt, nagyon nehezen tudjuk mi el is képzelni, nem hogy, hát, hogy azt kivitelezni. Szent István igenis egy nagyon nagy szervező volt, tehát aki a mai világban is vannak álmodozók, és terveket is szőnek, és talán ennek annak neki is fognak, de kérdem én azt, hogy vajon bárki közülünk elmondhatja ezt, hogy bármit, olyasmit létre tud hozni, ami akár 100 év múlva is, vagy 1000 év múlva is működőképes legyen. Én most 20-án lent Zentán tartottam egy szentmisét Vajdaság területén. Hát egy nagyon-nagyon szép vidék az a zentai vidék. Ugye Zentáról tudni kell azt, hogy vajdasági magyarok élnek ottan, és azt is jó tudni, hogyha tudni az embernek, hogy ezen a területen 1697. szeptember 11-én volt a zentai csata. Ugye azt mindenki tudja, hogy Mohácsi része kezdődött Magyarországon a török idő, de nagyon-nagyon kevesen tartsák számon azt, hogy igazából a zentai csata volt az, ami ezt a korszakot lezárta. Tehát itt maga a szultán volt, itt és Erdély ellen indult történelmi tény, és akkor a dicsőséges Eugén Savoyai Jenő, tehát vezette a keresztes seregeket, és egy nagyon-nagyon fényes diadalt tudtak magukénak, és ezzel ért véget igazából a Magyarország területén a török kor 150 évet ezzel a zentei csatával zárták le, és itt ezen a helyen templom megtelt, papokkal együtt imádkoztunk, szeretettel, békével, Szent István tiszteletére szentelt templomba, és hát kértük nagy királyunk közbejárását, segítségét a népünkre. Tehát maga az a tény, hogy egy ilyen helyen több mint 1000 évvel Szent István után, ugye, együtt tudunk imádkozni, és az ő tiszteletére megtöltsük a templomot. Hát az azt jelenti, hogy az ő munkája csodálatos volt. Én szívből imádkozok, hogy a mai politikusoknak, egyház méltóságoknak is, hát ugye pedagógusoknak is a munkája, hát legalább ennyire legyen tartós, és állja a történelem hihetetlen nehéz viharait. Szent István király. Az ő kapcsán a kedves híveket is arra biztattam, és önöket is, a Mária Rádió kedves hallgatóit arra biztattam, hogy gondolkozzunk el azon, hogy ugye Mária igen mondott a feladatára, és jól elvégezte. Szent István igen mondott a maga feladatára, és jól elvégezte. Hát ugye a gazdag ifjú igen mondott a keresztény tanításokra, de nem mert a lelkismeretére hallgatva elindulni Isten útján. Vajon én megmerem-e tenni azt, amit tőlem a Jóisten kér? Mert a lelkismeretünk által mindannyiunkhoz szól az Isten. Ugye Szent István nem csak a lelkismeretére hallgatott, hanem a feleségére is. Hát, na ugye, képes volt tanácsot kérni, meghívta Szent Gellérdet, és folytathatnánk a sort, hogy hány embert próbált bevonni, mindenhova püspököket nevezett ki, akikkel konzultált, körbejárta sokszor a királyságát. vajon én a magam kis királyságát, ott, ahol élek, létrehoztam-e? És ennek a királyságnak hány, hogy mondjam, na, állampolgára van, hányan vannak olyanok, akik igenis akár tűzbe mennének, értem, álmaimért, terveimért. Meg tudom-e fogalmazni magát, az álmaimat, terveimet? Bizalommal, szeretettel elmerem-e, el tudom-e mondani a környezetemnek? Vagy ilyen gazdag ifjú vagyok, aki duzzogva félreülök, és másokat leszólva élem életemet? Nagyon nagy kérdések ezek, testvéreim. Én persze, hogy arra biztatlak titeket, hogy ahogy Mária igen mondott, és bármi is történt, akár, hogy mondjam, nagy csütörtök, nagy péntek, ő ott volt, és igen mondott, és pünkösdkor is ott volt, és mai napig is ott áll Szent Fia mellett, hisz ezek a sok Mária jelenés mi másról szólna, mint arról, hogy a 2000 évvel ezelőtt kimondott igene ma is érvényes és működőképes. És azt gondolom, ugyanezt mondhatjuk Szent István királyról is, aki nem csak igen mondott a meghívásnak, s vállalta, hogy igen, Magyarország királya legyen, hanem én meg vagyok győződve, hogy mai nap is Szent István segít, mellettünk van, imádságos közbejárását élvezi a mi népünk. Adja az Isten, hogy tényleg mi is Istennek igen merjünk mondani, és feladatainkat merjük fölvállalni, és azokat jó végre tudjuk vinni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szövetség az életért. Böjte Csaba atya gondolatai a Mária Rádióban.